Kedves gyülekezet, a szokásos Isten tiszteletünk elején ma abban az örömben van részünk, hogy Nagy Sándor és felesége Farkas Simonetta az ő nemrégiben pár hónapja született kisfiúkra, Edwin Ottóra szeretnék kérni, hogy itt a gyülekezetben Isten áldását kérjük, és úgy szintén a szülőkre is, hogy őt Isten tetszése szerint tudják felnevelni. Mielőtt közösen imádkoznánk, egy egyetlen bibliai igét szeretnék felolvasni, de előtte bevezetésként annyit mondanék, hogy gondolom, akik biblia forgatók, ismerős a történet, hogy mikor Izrael első királya Saul méltatlannak bizonyult, akkor Isten azt mondta, hogy majd az ő szíve szerint való embert fog keresni, aki a méltatlanná vált Saul helyét betölti. És én szeretném felolvasni Sámuel első könyve 16. fejezetéből a 18. verset, hogy milyen volt ez az ifjú Saul. Mert összeköthetjük a két igét, ugye itt a Saul egyik embere mutatta be őt az udvarnál, de a két igét összeköthetjük, hogy Isten szíve szerint való volt ez az ifjú Dávid, és ahogyan bemutatták, abból megtudjuk, hogy milyen az Isten szíve szerint való fiatal, ugye egy felnőtté vált gyermek. Így olvasom a 18. versben, ezt mondta ez az egyik udvari embere Saulnak. Imén láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, ugye ő volt Dávid, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr van vele. Hát ha azon gondolkozunk, hogy milyenek legyenek a felnövekvő gyermekeink, és milyenek legyenek a fiatalok, mikor felnőtté válnak, hogy Isten szíve szerint valóak legyenek, akkor itt van egy minta. És én ebből a következőket szeretném kiemelni. Ugye azt olvastuk, hogy erős vitéz és hadakozó férfiú. Hát reméljük, hogy nem háborúról van szó. Azok a kemény idők, én sokszor hálát adok, hogy nem azokban a korokban éltünk, amikor ilyenekre kényszerültek emberek, de az, hogy az élet küzdelmeiben meg tudja állni a helyét, hogy legyen bátor és szembe tudjon szállni nehézségekkel, hogy erre neveljük a gyermekeinket, hogy meg tudjanak küzdeni az élet nehézségeivel. ez rendkívül fontos. Tehát erős hadakozó legyen mindabban azok között a nehézségek között, amit az élet hoz. Ez az egyik szempont, amire nevelnünk kell őket. És különösen nem kell magyaráznom, hogy a mi időnkben mennyire nem egyszerű a földi élet, és hogy mennyire szükséges, hogy ez szem előtt legyen. Aztán azt is mondta róla, hogy értelmes és szép ember. Az értelmes azt jelenti, hogy a szülőknek nagy gondot kell fordítaniuk gyermekeik szellemi képességeinek a fejlesztésére is, a legvégső határig. Azt olvassuk egy helyen a bizonyságtételekben, hogy Isten minden emberből azt szeretné látni, amivé a természetes adottságai és az Isten kegyelme együtt munkálkodása által válhat. És a szülőknek ez a feladatuk, hogy az Isten kegyelmének az együtt munkálkodásával neveljék, és olyanná a gyereket, hogy ő is igénybe vegye ezt. És az mindenki szép ember, akiben megvan az az Istenben bízó tiszta értelem, nem a vonások szépsége számít, hanem az, ami kisugárzik a vonásokon. És döntő dolog azt mondja, az Úr vele van, hogy kedves az élete Isten előtt, és ő maga mindenkor bizakodó, mert tudja, hogy Isten vele van. És még azt is megemlíti, hogy tud hárfázni. Ezt is hadd tegyem hozzá, hogy nem minden gyerek születik zenei tehetségnek, de mégis szükséges minden gyerekből a zenei képzésből kihozni a maximumot, mert ez finomítja, nemesíti a természetét, és sok szépre kinyitja a lelkét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen ige irányt ad a szülőknek, hogy legyen életharcaival megküzdeni tudó, legyen az Isten tudományában is értelmes és egyáltalán tisztán gondolkodó, szellemi képességei kiműveltek, és az Úr legyen vele, mint a legdöntőbb szempont. És legyen érzékeny a lelke minden szépre, jóra, amihez a zenei nevelés is hozzásegít. Én szívemből kívánom nektek, kedves szülők, hogy mindenek előtt a ti közösségetek legyen teljes az Úrral, hogy a gyerekeket is ebben az ő tanácsa szerint tudjátok nevelni. Isten áldjon meg ebben benneteket, és kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, amíg a gyermekért és a szülőkért imádkozunk. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Először is megköszönjük, hogy ez a kisgyermek egészségben megszületett, örömére szüleinek, nővérének, és Urunk, mi tudjuk, hogy milyen rideg világban kell gyermeket nevelni, amikor ma ez ötszörös figyelmet igényel, és főleg pedig a te kegyelmed segítségét, hogy akár merre fordul a világ, akár hogy embertelenedik, romlik minden, a környezet is, add, hogy olyan szilárdan te benned bízó, becsületes, egészséges lélekké tudjon fejlődni, hogy mint az ifjú Dávid, ő is szíved szerint való legyen. Nem tudjuk, Urunk, hogy ez a világ meddig áll még, de akármennyi időt érünk meg, add, hogy az életkor arányosságának fejlődően te előtted kedves legyen, Isten és emberek előtt való kedvesség jellemezze ezt a kisgyermeket. Urunk, tudjuk, hogy te nem felejted el, amit rád bíztunk, a szülők kérésére és a gyülekezet együttérzésével kérünk téged, hogy áldjad meg, óvjad minden szempontból ezt a kisgyermeket, és legyen ő is a te szíved szerinti gyermekké, és mindig te légy vele, és áld meg testvérét is, és az egész családot, és a gyülekezetet is, hogy szeretettel támogassuk őket. Amen.
Yeah.
Kedves gyülekezet, ma is a gyermekekhez szólok először. Kedves gyerekek, jól ismeritek, gondolom, ezt a bibliai igét. Istennek minden lehetséges. És tudjátok, milyen jó erre gondolni. Ti is érzékelitek, noha még gyerekek vagytok, hogy egy olyan veszélyes világban élünk. Vannak természeti katasztrófák, emberek elgonoszodnak. És milyen jó nekünk tudni azt, hogy olyan Istenünk van, akinek minden lehetséges. És megkérdezem, hogy miért lehetséges Istennek minden? Mert először is ő végére mehetetlenül bölcs. Ő mindent lát az ég alatt, minden ember minden gondolatát, és ő olyan helyzetekben, amikor az ember semmi megoldást nem lát, még ezer megoldást is tud, mert olyan nagy a bölcsessége. Azon kívül Istennek olyan teremtő hatalma van, ő alkotott minden természeti törvényt, neki a természeti törvények se akadály, és Isten a semmiből, a puszta szavával teremteni tud, és tudja a természeti törvényeket úgy alkalmazni, ahogy nekünk arról sejtelmünk sincs. És egy rövid kis történetet elevenítek fel a Bibliából, hogy lássátok, hogy Istennek a bölcsessége milyen hatalmas, és hogy ő neki minden lehetséges. Lehet, hogy valamikor nagyon régen elmondtam ezt a történetet, de nem vagyok biztos benne, hogy itt nektek is. Azt olvassuk a Bibliában, Királyok második könyvében, hogy egyszer, amikor Szíria megtámadta Izraelt, akkor ugye azzal a módszerrel élt, mint sokan ezekben a régi időkben, amikor ugye az emberek fallal körülvett városokban laktak, hogyha nem tudta elfoglalni a várost, akkor ott időztek addig, amíg ki nem éheztek az emberek, és már annyira szenvedtek az éhségtől, hogy megadták magukat, és bevonulhattak a városba. És ezt csinálta ez a szíriai király is. És a király elment Elizeus prófétához, és azt mondta, ilyen keserűen, várjak még az Úrra. Ez azt fejezte ki, hogy a próféta azt ígérte, hogy Isten majd megmenti őket, és már a hitetlenségét fejezte, hát mire várjuk, hát látszik, mindjárt mindnyájan meghalunk. De azt olvassuk a Bibliában, hogy még a szamár fejnek is nagy ára volt, pedig biztos ti se hallottatok arról, hogy az emberek szamárhúst esznek, nem egy ízletes hús. Sőt, még ennél rosszabb dolgokat is már nagy pénzen árultak, mert egyszerűen éheztek az emberek, fájt nekik az éhség. És Elizeus proféta azt mondta, holnap ilyenkor, mondta, hogy milyen olcsón lehet zsemlelisztet kapni a város kapujába, meg mindenfélét. És ott volt egy főember a király kíséretében, és azt mondta, na, ha csak Isten ablakot nem nyit az égen, ez lehetetlenség. Erre a proféta nagyon komolyan és szomorúan ránézett, és azt mondta, meg fogod látni, de ennél már nem fogsz belőle. Ezt a Szentléleknek az ihletésére mondta, mert magától ilyet nem mondott volna. És tudjátok, hogy mi történt? Ugye abban az időben szörnyű betegség volt a lepra, nagyon ragályos volt, és ha valaki leprás lett, akkor annak kint kellett élni a városon kívül. És volt ott két leprás, akik ott éltek a város fal alatt valahol, kívül a városon, és mikor a szíriaiak ostromolták őket, oda szorultak a szíriai sereg és a város közé. És ezek is kegyetlenül éheztek. És egymás között beszélgettek, és azt mondták, hogy hát ez így elviselhetetlen tovább, a városba hiába megyünk, ott is éheznek, és bemegyünk a szíriaiak táborába. Ha megölnek, csak jól járunk, mert nem szenvedünk tovább az éhségtől. Ha meg megszánnak és adnak valamit edni, akkor mégis egy kicsit könnyebb lesz. És hát ezek elindultak, ahogy a sötét leszállt a szíriaiak tábora felé, és döbbenten látták, hogy nincs ott senki. Bementek az egyik sátorba, bementek a másikba, mindenféle élelem volt, meg értékek voltak, mindent összeszedtek, meg mindenek előtt ettek, és egyszer csak azt mondja az egyik a másiknak, de azt mondja, hát mi erről nem hallgathatunk, hát a városban éheznek, azt hiszik, hogy itt a szíriai sereg közben ezek elmentek, és oda mentek a kőfalhoz, és addig kiabáltak hangosan, míg valaki megjelent, és elmondták, hogy miről van szó, és hogy vigyék meg a királynak az üzenetet. És mikor aztán nagy óvatosan kijöttek a városból, hogy megállapítsák, hogy igazat mondott ez a két leprás, és nem valami lest vetettek a szíriaiak, akkor tényleg úgy volt, hogy rengeteg élelmiszer találtak, és sok minden értéket, és a Biblia így mondja, hogy mi történt. Azt mondja a Biblia, hogy a szíriaiak, ahogy leszállt az este, nagy seregnek a zúgását hallották. És azt mondták egymás között, hogy az Izrael királya megfogadta pénzen, megvette a hitteusok és az egyiptomiak seregeit, hogy megmentsék őket. És olyan pánik, olyan ijegység tört ki a táborba, hogy mindent ott hagytak a sátrakban és elmenekültek. Tényleg minden lehetséges Istennek? Látjátok, még azt se kellett, hogy oda vigyen egy felmentő sereget. Ő azt is elő tudta idézni, hogy úgy hallották a szíriai seregek, mintha nagy hadseregnek a zúgása lenne. És elkezdték terjeszteni ezt a hírt, és úgy megrémült az egész tábor, hogy elmenekültek. És tényleg úgy volt, hogy aztán a király ugye, hogy ne legyen itt egymás, ne tapossák az emberek, oda rendelt embereket a városkapuhoz, és ott kellett a közös zsákmányból osztani az embereknek, és ott volt ez a főember is, aki előző nap gúnyosan mondta, ha csak Isten ablakot nem csinál az égen, ez nem lehetséges. És olyan nagy volt a tumultus, az izgalom, a kiéhezett emberek úgy megrohanták, hogy összetaposták ezt a főembert. És beteljesedett, hogy meglátni meglátod, de nem eszel belőle. Tehát gyerekek, ha hallotok ilyet valakitől, mert emberek szoktak ilyen csúnya mondást mondani, itt az Isten se tud segíteni, itt Isten se tud semmit tenni. Ha tudjátok, akkor finoman igazítsátok helyre az illetőt. Mondjátok, nem, nem. Én így tanultam a Bibliából, és így hiszem, hogy Istennek minden lehetséges. És ti sose csüggedjetek el. Tudjátok, olyan Istenünk van, akinek a bölcsessége és a teremtő hatalma folytán minden lehetséges. És ezért nem félünk sohase, nem esünk kétségbe sohase. Menjetek szépen a helyetekre, jó? Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét Jeremiás próféta könyve 9. fejezetéből olvasom. Tehát Jeremiás próféta könyve 9. fejezetéből a 23. és 24. verset. Így olvasom Jeremiás próféta 9. fejezetében a 23. és 24. verset. A következőképpen hangzik. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az ő erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Kedves gyülekezet, ebben az ige szakaszban a kulcs szó a dicsekedés. Mit értünk dicsekedésen? Amikor valaki fölhívja magára a figyelmet, hogy ő neki milyen eredményei, teljesítményei, vagy milyen képességei vannak, tehát mint egy dicséri önmagát, és érezhető, hogy a dicsekvésben az énnek döntő szerepe van. Ugye a dicsekvésnek a váltó fogalma a büszkeség. Hát ma ez egy olyan gyakori szó, ha valaki hallgatja egy kicsit a rádiót, csak számolja, hogy hányszor hallja ezt. Büszke vagyok erre, büszke vagyok arra. És az emberek nem is tudják, hogy kivel hozzák magukat rokonságba, amikor annyit emlegetik, hogy mire büszkék. Ugyanis a Bibliában három neve van Sátánnak. Az egyik maga a Sátán név, az héber szó, és azt jelenti, hogy ellenség. Ahol az Új Szövetség ördögöt fordít, ott a diabolos görög szó szerepel, az pedig azt jelenti, hogy vádoló. De van egy harmadik neve is, ez csak Jób könyvében található, Ráháb, és ez azt jelenti, hogy büszke. Elég jól jellemzi Sátánt ez a három. Ellenség, vádoló, büszke. Tehát nem egy jó rokonság ez. És legjobb, hogyha leszokunk róla. És helyette inkább ilyen kifejezéseket használunk, hogy hálás vagyok érte, elégedett vagyok. De ezt a büszkét, ezt sokkal jobb, ha kihagyjuk a szótárunkból. És amikor erről beszélünk, ugye az írás azt mondja, hogy ne dicsekedjék az ember, és azt a három fő dolgot mondja, amivel az emberek dicsekedni szoktak, a bölcsességet, az erőt, vagy hatalmat, vagy eredményeket, és a gazdagságot. Azt mondja az ige, ne dicsekedjünk egyikkel sem. És lehet, hogy mi könnyen azt gondoljuk most, hogy, hogy hát aztán ez nekem nem kísértés, én nem dicsekszem. Csak hogy mi sokszor arra gondolunk, hogy csak az ilyen, hogy mondjam, feltűnően henszegő, dicsekvő, büszkélkedő embert tekintjük dicsekvőnek. De én mindegyikünknek ajánlom, hogy egy kicsit jobban figyeljük meg saját magunkat. Mert a Biblia azt mondja, hogy minden embernek az én a legnagyobb problémája, és sokszor, hogy bizony bennünk is ott van az én középpontuság, és még van ott mit kiásni, és van mitől megszabadulni, akkor jövünk rá a legjobban, hogyha észrevesszük, hogy bizony ebbe a dicsekvésbe finomabb formákban is bele lehet csúszni. Ugye mondanék erre példákat. Például ne dicsekedjék az ő bölcsességével. Hát lehet, hogy mi nem dicsekszünk a tudományos fokozatainkkal, vagy az IQ-val, vagy nem tudom mivel, de például én olyan sokszor tapasztalom ezt, hogy mindegy, férfiak, nők, milyen korúak, olyan magabiztosan tudja mondani, ez biztos így van, én ezt tudom, én jól látom a dolgot. Hát az ilyen fajta határozott kijelentéseknél nem a bölcsességével dicsekszik az ember. És olyan veszélyesek az ilyen magabiztos emberek, aki mielőtt körüljárna valamit, vagy megismerne, vagy meghallgatna a másikat, már is megfellebezhetetlenül mondja, hogy én tudom, én biztos jól látom a dolgot, én tudom, hogy ő ezért teszi, azért teszi, ez így van, ez úgy van. Olvastam a Benjamin Franklin életében, hogy ő is hajlamos volt mindig így mondani dolgokat, és ez szembesült vele, hogy embereket ez irritálja. És akkor ő azt mondta, hogy változtatni fogok, inkább mindig így mondom. Én úgy gondolom, én úgy látom, véleményem szerint. De nem mondja azt, hogy így van, nem teszi hozzá, hogy biztos, hanem egy kicsit óvatosabban, főleg ha emberekről van szó, emberek indítékairól, legyünk borzasztó óvatosak. Soha ki ne ejtsük a számon, hogy én jól látom a dolgot, én biztos jól látom, biztos tudom, hogy így van, mert az ember annyi tévedésen kapja magát. És amit szeretnék mondani, hogy még a vallási ismereteivel is dicsekedhet az ember. És ez félelmetes. És nézzük meg, hogy ilyen fajta dicsekvés nem kísérte minket. Jézus bemutatta a templomban imádkozó farizeust, aki így kezdte az imáját. Hálát adok néked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Ezt se teszem, azt se teszem, és ilyen vallásos gyakorlatukat követek. És különösképpen lehet valaki büszke az ismereteire, hogy ő milyen jól ismeri a Bibliát, ő milyen jól ismeri Istennek a dolgait. Még kezdő fiatal voltam is, Tason dolgoztam, és ott a szomszéd község volt, Kunszent Miklós, és ott volt egy református lelkész, és fiatal volt még viszonylag, és hát mondta, hogy ő kis titkárból ment teológiára, tehát ő nem pap családból való, és ő tényleg keresi az Isten. Azt mondja, én végigjártam a kisegyházakat is. Én kerestem az Istent. Azt mondja, de tudod, mit taszított el a kisegyházaktól? Azt mondja, az üdvbizonyosság mosolya. Úgy éreztem, hogy ahogy velem beszélnek, azt érzékeltetik, hogy mi mennyit tudunk. Te meg egy kis történelmi egyháznak, illetve nagy, létszámra nagy, de egy történelmi egyháznak a lelkésze vagy, hát mennyit tudsz te a Bibliából, mi hozzánk képest. És azt mondja, ez az üdvbizonyosság mosolya, ez a fölényesség, amivel mondták az ő tudásukat, hogy ők mi mindent tudnak, eltaszított engem. És azt kell mondanom, hogy érthető, mert ez sehol nem volt a Krisztus lelkülete. Tehát nagyon vigyázzunk arra, mert amikor a laodiceai üzenetben is azt olvassuk, hogy Isten azt mondja a gyülekezetnek, te azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Biztos, hogy nem fizikai gazdagságról van szó, hanem az ismereteire, a vallásos tapasztalataira büszke. Még vallásos tapasztalatot is lehet büszkén elmondani. Úgyhogy dicsekszünk vele. Tehát egy kicsit jobban figyeljük meg magunkat, az én egy nagyon ravasz dolog. Az ott bujkál az emberben. És az írja azt mondja, ne dicsekedjék az ő bölcsességével, még a vallásos tapasztalataival, vagy az Isten ismeretével se, semmiképpen sem. És kérjük a Jóistent, hogy segítsen, hogy még csak egy parányi fölény se legyen bennünk, ha valakivel például a bibliai igazságokról beszélgetünk. Ez az írmagját is vegye el a Jóisten a szívünkből. És a következő, amit mond, hogy ne dicsekedjék az erejével. Ugye úgy meg lehet figyelni, hogy embereknek nem is kell olyan túl nagy pozícióba kerülni, és mégis már is kezd el bizakodott lenni. Emlékszünk rá, hogy például Pilátus hogy rivalt rá Jézusra? Nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalmam van keresztre feszíteni és szabadon bocsátani. És annyiszor megfigyelem embereknél ezt a hatalom arroganciáját. De lehet, hogy mi nem vagyunk, nekünk semmi közünk a hatalomhoz, és akkor azt mondjuk, na hát én az erőmmel nem dicsekszem. De azért az eredményeinkkel, meg a munkánknak az eredményeivel azért meg lehet. Például, ha találkoztam én olyan valakivel, aki olyan örömmel mutatta a kertjét, hogy nézd meg, nálam egy szálgaz nincsen. Észre se vette ez az aranyos, egyébként szorgalmas ember, hogy egy kis dicsekvés belecsúszik abba, hogy hát ő azért hogy tud a kertjét rendbe tartani, hogy ott egy szálgaz sincsen. A máskor pedig a háziasszony, ha nem dicsérik a főstjét, akkor végig kérdezi, ízlet? Milyen volt? Vagy szépen elmondja, hogy hát az én főztömet mindenki szereti, az én főztömet mindenki dicséri, és észre se vesszük, hogy az a gonoszkodó én, az olyan könnyen belecsúszik mindenbe. És azt mondja, hogy ne dicsekedjék a gazdagságával se. Ugye a Mózes 5. könyve 8. fejezetéből olvasom, hogy Isten mit mondott az izraelitáknak, és nekünk is érdemes ezen elgondolkozni. Az egy külön pszichológiájuk van a gazdag embereknek. Örüljünk, ha nem vagyunk gazdagok. Nem mindenki, mert a Bibliában is voltak gazdag emberek, Ábrahám, Jób, akiknek nem sodorta el ez a dolog, de kevés gazdag ember van, aki ellen tud állni a gazdagsággal való dicsekvés, az önteltség kísértésének. És Mózes 5. könyve 8. fejezetében olvasom, hogy Isten mit mondott az izraelitáknak, hogy ne dicsekedjenek, miért ne dicsekedjenek a gazdagságukkal. Így olvasom a Mózes 5. könyve 8. fejezetében a 17. 18. verset. Ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam, az én kezemnek ereje szerezte néke meg gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad neked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van. Hát gondoljunk csak arra, hát mi van, hogyha nincs egészségünk? Mi van, ha kifogy a lélegzet az orrunkból? Mivel, ha megszűnik verni a szívünk, mindnyájan ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát semmivel nincs dicsekedni valunk. Én nagyon-nagyon szeretem Pál apostolnak a kijelentését, a Korintusiakhoz írt első levél 4. fejezetének a 7. versében, és ez mindent megmond. Ugyan mit van, amit nem úgy kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Az életet nem csak ahogy megszülettünk, hanem a fenntartását is kapjuk az Istentől. Kaptunk képességeket, örökölhettük elődeinktől, kaptunk nevelést, kaptunk ismereteket, tapasztalatokat körülöttünk lévő emberektől, kaptunk az Isten kegyelméből nagyon sok mindent, formált, nevelt minket. Ugyan mink van, amit nem úgy kaptunk? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És utána így folytatódik ez az ige, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, aki irgalmasságot, kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön, mert ezekben teli kedvem, azt mondja az Úr. Azt gondolom, hogy itt már a dicsekedés idézőjelben van, hogy ha már dicsekvésről beszélünk, ha valaminek örülhetünk, hálásak lehetünk, akkor az, hogy értelmes és ismer engem. Külön szeretném kiemelni ezt a szót, hogy értelmes. Ma valami félelmetesen negatív tendencia jelentkezik a kereszténységben keresztül-kasul, hogy nem marad a kereszténységből más, csak hagyománytisztelet és érzelmi élmények. És szinte írtjanak ki minden racionalitást, mindent, hogy gondolkodni kellene a hit dolgaiban, és hogy ott értelmességre van szükség. Ez szinte tűnik el teljesen. Ugye most figyeltem itt például az úrvacsora évevel kapcsolatban protestánsoknál is, csak érzelmi áttélésekről van szó, de hogy azt érteni kéne? Pedig Jézus az utolsó vacsorán feltette a kérdést, érted, amit cselekszem veled? És itt is azt mondja, hogy Isten előtt az értelmes Isten ismeretnek van értéke. Megfigyeltük, hogy a Biblia hol használja az értelmes szót, és milyen összefüggésben. Ugye itt azt mondja, hogy értelmes és ismer engem, értelmes módon ismer engem. Dániel könyvében azt olvassuk, hogy az értelmesek értik az Isten beszédét. Kutatják, szomjúhozzák, értik. És azt olvassuk, hogy az értelmesek másokat is az igazságra visznek. Őket nevezi a Biblia értelmesnek. De figyeljük meg azt, hogy hogyan ismerik Istent. Mondhatnánk így az igazi mi voltában. Nem egy ember alkotta Isten képük van, hanem mivel értik az írást, az Isten saját kinyilatkoztatásából ismerik meg Istent, és így mondja, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön. Ugye biztos megfigyeltük, hogy ahányszor a Biblia Istent jellemzi, mindig azt mondja, hogy igazság és kegyelem. És akik Isten nem egy oldalon ismerik, nem úgy, hogy Isten egy kemény bíró, egy rideg igazságszolgáltató, de úgy sem, hogy Isten mindent jóvá hagy, és csak megsimogatja az embert, akármit csinál, nem, hanem az Isten képük értelmes, Isten képén alakul, úgy ismerik az Istent, mint aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol a földön. De megkérdezem, mi van legelől? Az van, hogy kegyelmet gyakorol. És megegyezik ez azzal, ahogyan Isten például Mózesnek is bemutatkozott? Azt mondta Mózesnek, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. És a végén is azt mondja, és nagy igazságú, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. És amikor Mikeás könyve 6. fejezetének a 8. versében van egy ilyen nagyon találó, összefoglaló ige, nagyon szeretem azokat az igéket, amelyekben, mint egy magban a tölgy, egyetlen mondatban szinte minden lényeg benne van. Ugye, hogy hangzik Mikeás 6-8? Megjelentette néked, ó ember, hogy mit kíván az Isten te tőled. És akkor hogy kezdi? Hogy szerezd az irgalmasságot, igazságot cselekedj, és alázatosan járja te Isteneddel. Nem minden benne van. De itt is mi van az elején? Hogy legyen az ember jelleme az Isten jellemének a tükörképe. Szeresd az irgalmasságot. Még csak azt is sem mondja, hogy légy irgalmas, hanem szeresd az irgalmasságot. Annyira azonosulj bele belülről, hogy szeresd. Tehát Istent azok ismerik értelmesen és helyesen, akinek az egész gondolkozásmódjában, másokhoz való viszonyában, lelkületében legelől van a kegyelem, az irgalmasság. Szereti az irgalmasságot, de nem marad ki. Egyensúlyban van vele az igazság, az igazságos ítélet. Ez egy tökéletes harmóniában van a jellemükben. És azt mondja, hogy az ilyen értelmes ismerő, Isten ismerőkben telik Istennek kedve. És annyira fontos, hogy emlékezzünk arra ezzel kapcsolatban, hogy például a szeretet híres szeretet himnusza is elsorol sok minden erényt, amit egy vallásos, egy Isten ismerő embernél lehet. Lehet, hogy minden titkot és tudományt ismer, lehet, hogy hegyeket mozgató hite van, de ha szeretet nincs benne, semmi vagyok, és semmit nem ér az egész. Tehát legyen az ember magatartása az Isten jellemének, az Isten lényének a tükörképe. És aki értelmes Isten ismerő, annál ez így van. És bárcsak olyan szomjúság égetne bennünket, hogy az Isten igéjét megismerjük. Én állandóan aggódom azon, hogy nagyon kevés a kapcsolatunk az Istennek a beszédével. Hiányzik az a hozzáállásunk, hogy mint az a kincset, mint az ezüstöt, mint az aranyat kutatjuk, hogy minden kis részletet megfigyelünk, hogy mindent tudni akarunk erről a tudományról, mert ez az, aminek egyedül van értéke. És hadd tegyem hozzá azt is, hogy milyen szövegösszefüggésben mondta el ezeket az igéket Jeremiás próféta, hogy ne dicsekedjék az ő bölcs az ő bölcsességével, az erős sem az erejével, a gazdag sem a gazdagságával, hanem ha dicsekszik idézőjelbe, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, aki kegyelmet, igazságot és ítéletet gyakorolok a földön. Előtte beszél Jeruzsálemnek és Júdának az immár visszavonhatatlan pusztulásáról, a súlyos történelmi fenyítékről, amely őket érni fogja. És ezen a háttéren mondja azt, most aztán már ne dicsekedjék senki mással, mert semmi más nem lesz oltalom és védelem, és semmi más nem tud megtartani embereket, se bölcsesség, se erő, se gazdagság. Ez mind-mind értéktelenné válik, hanem egyedül csak az, ha értelmes módon ismer engem, és úgy ismer engem, mint aki kegyelmet, igazságot és ítéletet gyakorolok e földön. És én azt hiszem, a mi élethelyzetünk nagyon hasonló. Én nem tudom rátok, hogy hatnak a napi hírek. Az ember egyre erősebben érzi, hogy itt már annyira a végén vagyunk a dolgoknak, hogy ha mi akarunk olyan emberek lenni, akik elnyerik az Isten oltalmát, akik nem vesztik el a reménységet, akik nem vesztik el az emberségüket, akármi romlik még tovább körülöttünk, akkor csak ez az egy tart meg, hogyha az Isten ismeretben növekszünk és mélyülünk, ha értelmessé válunk az Isten igényében, és az Isten tapasztalataink általi megismerése által, hogy ő az, aki kegyelmet, irgalmat és igazságot gyakorol ezen a földön. Tudom, hogy fiataloknál ez egy külön nagy probléma. Ilyenkor mindenki még fiatalon tervez, hogy most ő még mennyi bölcsességet fog szerezni, hogy milyen képzésekre fog eljutni, és még milyen tervei vannak. A másik ember szeretne szintén a munkájában nagy eredményeket elérni, és a harmadiknak lehet, hogy anyagi ambíciói vannak, majd lesz telke, háza, és milyen, meg autója is egyebek. De azt mondja a Szentlélek, számolj azzal, hogy milyen világban élünk. Minden másodlagos. Az első helyre annak kell kerülni, hogy értelmessé váljon az ember, aki az Isten beszéde alapján is, de a saját tapasztalatából is ismeri az Isten, bízik benne. Csak ez az egy érték marad meg, semmi más. Tehát most igazán érvényes az, amit Jézus a hegyi beszédben mondott, keressétek először Isten országát és annak igazságát, és a többiek megadatnak néktek. Minden más ambíció árnyékba kell, hogy boruljon, és háttérbe kell, hogy szoruljon e fölött. És még azt se felejtsük el, hogy az ige azokat nevezi értelmesnek, akik sokakat az igazságra visznek. Milyen kevés embernek, fiataloknak is van ez a gondolatuk, ez a vágyuk, hogy Istenem, tégy alkalmassá te szolgálatodra. Nem az énemet akarom érvényesíteni, nem az én személyes ambícióimat, hiszen pusztuló emberek tömege van körülöttünk, hanem én szeretnék sokakat az igazságra vezetni, és kész vagyok alárendelni magamat a te fegyelmednek, akármit kérsz tőlem, mert ezen a világon már kizárólag csak ennek van valódi értelme. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy mindig a figyelmünk előtt legyen, valahogy belevésődik a szívünkbe ez az ige. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, ne dicsekedjék az erős az ő erejével, és a gazdag se az ő gazdagságával, hanem idézőjelbe, azzal dicsekedjék, azért legyen hálás, arra törekedjen, hogy értelmes legyen, aki ismer engem, aki kegyelmet, igazságot, ítéletet gyakorolok ezen a földön. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, tényleg a szívünk mélyéig hatol ez az ige, amit Jeremiás próféta közvetített, mint a te üzenetedet. És arra kérünk, segíts, hogy megismerjük önmagunkat, és valahogy el ne bízzuk magunkat, még a vallásos hitünkben sem, és tudjuk megalázni magunkat előtted, és felismerni, hogy még sok írtani és gyógyítani való van a lelkünkben, amelyek még mindahhoz, amelyeket fogságban tartó énhez tartoznak. És Urunk, kérünk, add, hogy valahol tisztán lássuk azt, hogy a mi időnkben, a mi körülményeink között tényleg csak egy érték van, ami megóv, ami megtart, ami reménységben tud megtartani minket, ami erőben tud minket megtartani, lelki erőben, elsősorban, ami, ha mi értelmes módon ismerünk téged, és tapasztalatból is tudjuk, hogy te kegyelmes Isten vagy, de ugyanakkor igazságot és ítéletet gyakorolsz minden emberrel és az egész földdel szemben. Urunk, úgy szeretnénk átalakulni a te képmásodra, úgy szeretnénk azok közé tartozni, akiket a te eljöveteled előtt az értelmesek közé sorolsz, akik értik a te beszédedet, és akik sokakat az igazságra visznek. Urunk, kérünk, munkálkodj mindannyiunk szívén, vésd igédet elménkbe, és add, hogy annak az áldásos következményei kibontakozhassanak az életünkben. Jézus nevéért kérünk. Amen.